Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogáccsal gazdasági értelmező magazin, és ma azzal a témával fogunk foglalkozni, amit érintőlegesen beszéltünk, vagy amiről érintőlegesen beszéltünk már korábban Magyarország kapcsán, mégpedig, hogy mennyire tudtunk felzárkózni, és nem Magyarországot vizsgáljuk egyedül, hanem azt a régiót, amiben vagyunk, tehát a visegrádi országokat, és hozzárakjuk még Romániát. Szervusz, Zoli!
Jó reggelt, sziasztok mindenkinek!
Romániát azért is érdekes hozzárakni, mert pont a múltkor találkoztam egy nagy nemzetközi eseményen különböző román közgazdászokkal, IT szakemberekkel, és ők is meglepve vették tudomásul, hogy lényegében jobb mutatókkal rendelkeznek már, mint Magyarország. Azért mondták, hogy meglepve, mert ők mindig úgy tekintettek Magyarországra, mint egy követendő példára valamire, amit érdemes utolérni. Hát most utolértek minket.
Így van, kijöttek ezek a nagyon megdöbbentő adatok. Ugye legyünk precízek, ez az egyfőre jutó GDP, és azon belül is a vásárlóerő paritáson mért egyfőre jutó GDP, tehát árakhoz igazítva van ez így. Nyilván Romániában alacsonyabb árak vannak, mint Magyarországon. De ezzel, és ugye még egy dolgot érdemes elmondani, mert amikor ilyesmit publikálnak, akkor nagyon sokszor az első kommentek, amik alatta elhangzanak, azok, hogy jó, akkor menjél élni Romániába. Tehát ez egy ilyen tipikus önvédelmi, pszichológiai önvédelmi mechanizmus, hogy ha azt gondolod, hogy jobb az életszínvonal Romániába, akkor menj oda élni. Na most a GDP nem életszínvonal mutató. Tehát, hogy azt már rögtön az elején érdemes elmondani, hogy a GDP az a gazdasági kibocsátásnak a mutatója. Ezt az 1930-as években találták ki, gyakorlatilag arra, hogy mikor ugye a Roosevelt féle New Deal, tehát egy ilyen keresletélénkítő programot próbáltak az Egyesült Államokban véghez vinni, keynesiánus alapokon, akkor kellett valami olyan mutató, ami ennek a hatékonyságát méri, tehát hogy az állam befektet pénzeket a gazdaság előmozdítására, és hogy ez mennyire történik, ennek a mérésére szükség volt valamilyen mutatóra, és ebből lett a GDP mutató, de hogy ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a sajtó ezt rendszeresen úgy használja, hogy ez egy életminőség mutató, ez egy adott évben a gazdaság kibocsátásának a mutatója. Nyilván a két dolog között van összefüggés, hiszen hogyha egy ország tartósan magasabb gazdasági kibocsátással rendelkezik, az nyilván le fog csapódni olyan dolgokban is, hogy akkor ott magasabb lesz a jövedelme az embereknek, az államnak több adóbevétele lesz, ezekből az emberek építenek maguknak jobb házakat, szebb utakat, szebb városokat, stb. Mert hosszabb távon nyilván egy magasabb GDP jó országból lehet adott esetben egy magasabb életszínvonalú ország, mondjuk egy Svájc, de olyat is láttunk, hogy egy nagyon magas adóbevételű ország adott esetben mondjuk rendkívül rosszul használja fel ezt a GDP-t, tehát mondjuk Szaúd-Arábia szerintem egy ilyen példa, ahol ugye ott van az olajbevétel, amiből a GDP, tehát elvileg nagyon magas, de a gyakorlatban egyetlen egy család, az Szaúd család magához vonza ezeket az összegeket, és hát néha egész hülyességeket építenek belőle. Lásd az összes presztízs beruházást, aminek ugye ez a Neom Line nevű dolog az egyik legeklatánsabb példája, amit a Pogi podcasten egyébként Schmid Andival részletesen elemeztünk, hogy hülyességekre is lehet fordítani természetesen a GDP-t, és az átlag szaudi nem él olyan magas életszínvonalon, mint amit gondolnánk, és vannak kifejezetten szegény szaudiak is. Tehát attól, mert magas egy ország GDP-je, még nem következik automatikusan, hogy ott az életszínvonal is magasabb, csak azt mondom, hogy akkor az megteremti az esélyét annak, hogy nőjön az életszínvonal. De hát, hogyha Romániát nézzük, tényleg az volt a helyzet, hogy rendszerváltás után, ugye ne felejtsük el, ők azért Ceausescu nyomorúságos korszakából jöttek ki, mi pedig ugye Kádár Jánosnak a keleti blokkban irigyelt fogyasztói kommunizmus, szocializmusából, tehát még nálunk ugye Skála Kópé volt, és Trapper Farmer, és volt kóla, és tele voltak a boltok, addig ugye Romániában hát éhínség volt, és mondjuk benzin sem volt mindig, és mondjuk naponta pár órát éghettek csak a 40-es izzók, meg mindenki ismeri ezeket a történeteket, hogy honnan jött ki Románia az utakon, kátyúk voltak Bukarestben, kóbor kutyacsordák és a falakból kiálló villanyvezetékek, szörnyű helyzetből, és hát ugye az látszik, hogy gyakorlatilag Románia rendbe szedte magát, és az adatok szerint utolérte ezt a visegrádi régiót, ahova mi tartozunk, és akkor szerintem három dolgot érdemes elemezni. Az egyik az az, hogy a visegrádi régió mennyire zárkózott fel a világgazdaság centrumához. Azon belül, a visegrádi régión belül van-e bárki, aki olyan nagyon kiugrott volna, vagy bárki, aki olyan nagyon lemaradt volna, és a harmadik pedig az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Románia, ami ugye egy jelentősen alacsonyabb gazdasági szintről, tehát a Bulgáriával együtt, inkább a Balkánhoz tartozott, ugye olyan országokkal még, mint Macedónia, Szerbia, Bosznia, Albánia, tehát ez elmaradott a balkáni térségből, hogyan tudott kiugrani és felzárkózni a visegrádi országokhoz. Szerintem ezt a három dolgot érdemes elemezni.
Igen, még jó, hogy mondtad a Ceausescu rezsimet, mert érdekes, hogy aki járt mondjuk Bukarestben, tudom én, 20 éve vagy 25 éve, meg járt mondjuk egy pár éve, akkor olyan különbséget fog látni, hogy ez valami elképesztő. Maga Ceausescu egyébként elképesztő, brutális módon ledózerolta a várost, ugye, amit még Kelet-Párizsának is neveztek régebben. Azok az épületek, amik a kariatidákkal, meg a szép klasszikus épületekkel jellemezték ezt a várost, azokból alig maradt mutatóba egy pár példány. És emellett pedig egy igen véres forradalom után jött a váltás náluk, tehát ebben mondjuk különböznek, alapvetően ebben is különböznek tőlünk. Konkrétan, ugye, hát mivel ott a helyszínen nem nézték ugye végig a televíziós közvetítést, illetve a videófelvételeket Ceausescu kivégzéséről, mi ezeket viszonylag hamar megkaptuk Magyarországon, amikor végignéztük, ott azért kicsit később került ez a sajtóba be, de minden esetre ezt egy nép harag sodorta el, egy rendes klasszikus értelembe vett forradalomban. Nem olyan átmenet volt, mint nálunk.
És tegyük hozzá, nem csak Bukarestben volt ilyen szörnyű a helyzet, egyébként ha ma valaki elmegy Bukarestbe, akkor egy egészen fejlett, ilyen átlagos közép-európai várost lát, fölújították a belvárost, vannak kávézók, gyönyörű homlokzatok, jók az utak, tehát már messze nem az van, mint régen, hogy a csatornafedőket ugye régen ellopták, kátyúkba eltörtek az autók tengelyei, szóval szörnyű dolgokat tudnék mesélni a 1990-es Bukarestről, ma ez egy teljesen normális, átlagos közép-európai város, de nem csak Bukarest, tehát hogyha az ember elmegy mondjuk Erdély városaiba, ahova a magyarok gyakrabban mennek, és megnézzük, hogy milyen elképesztő fejlődés volt Kolozsvárot, Nagyszebenben, Brassóban, illetve hát ez köztük lévő úthálózat, tehát autópályákat építettek, és egyszerűen azok az utak, amik járhatatlanok voltak, ezek már nagyon sokszor jobb minőségűek, mint Magyarországon, és hát ezek a városok, ezek egészen átalakultak, teljesen élhető, nyugatos típusú városok lettek abból az elképesztő szovjet típusú nyomorból, aminek a Ceausescu rendszer talán még a szovjet blokkon belül is a mélypontját jelentette, tehát hogy ott azért tényleg egy ilyen nagyon-nagyon rossz helyzetből egy közepesen jó helyzetbe jutott el az országot, életminőségben is ez egy óriási emelkedés volt.
Jó, folytassuk akkor innen, a visegrádi országokat és Romániát vizsgáljuk, azt, hogy tudtak felzárkózni az elmúlt években, milyen növekedés volt, és azt is nézzük, hogy milyen mutatók szükségesek ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy egy országban jó az életszínvonal, vagy hogy egyáltalán mennyire fejlett egy bizonyos ország.